Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Elképzelhetetlen, hogy 100 évvel ezelőtt a rádió még ismeretlen volt. Azzal kezdődött, hogy elektromos szikrákat távolságból is érzékelni lehetett. Ennek segítségével morze jeleket küldtek, ezekkel már a hajók is büszkélkedtek, hogy szikratáviróval vannak felszerelve, és SOS jeleket tudnak küldeni vészhelyzetben. A rádióamatőröknek még a 60-as években is vizsgálnia kellett a morzéből, de a rádiójeleket a hang továbbítására is lehetett használni. A kezdeti rádiók detektor kristállyal működtek, erősítés nélkül, így csak külhallgatóval voltak foghatók. Vidéken ez nem mindig működött, de hamar megjelentek a rádiólámpák, és felerősítették a bejövő hullámokat és a kimenő hangot is. Megjelentek a hangszórók. Nekünk fiataloknak a legizgalmasabb óra a fizika volt. Sokan becsületbeli kötelességüknek tartották, hogy maguk gyártsanak vevőkészüléket, és én is igyekeztem ezzel becsületemet növelni, sőt azzal túltenni, mikor már adót is próbáltam gyártani. Tiltva volt, de a tilalmat nem vettem igénybe. A fiatalság könnyelmű. Titokzatosság lengte körül, akik dicsekedhettek, hogy vagy már ültek autóba, vagy hogy rádiót is hallgatnak. A rádióhallgatás titkos cinkosságot jelentett az előadóval. Az 1920-as évek elején még csak a szaklapokból olvasták az emberek a találmányt, hogy hangot és zenét lehet közvetíteni nagy távolságokra. Tóth Jamér 1923-ban amerikai lapokban olvasta, hogy az új találmány által Pittsburghban tartott missziót messze földről hallhatták a hívek. Ekkor írta a cikket a drót nélküli telefon az ige hirdetés szolgálatában. Nem szenzációt akart, hanem azon törte a fejét, mit lehetne tenni a rádióval az ige hirdetés szolgálatában. Akkor tartotta a Prohászka konferencia beszédeit az egyetemi templomban. Tiamér atya, mikor látta a nagy tömeget, felvillant benne a gondolat, hogy ezeket a lélekrázó beszédeket Győrben, Egerben, Miskolcon, Szegeden, Szombathelyen is hallgathatná ezer meg ezer férfi. Akkor még nem is sejtette, hogy ő valósítja meg ezt az álmot. 1926. január 31-én tartotta az első magyar rádiós beszédét. Első szavai: dicsőség a magasságban Istennek, hirdették, hogy az ember rész, az ember résznek ezen alkotása Isten szolgálatára kap hivatást. Isten dicsőségét zengik az éter hullámai a magasban. A találmány nem az ember alkotása, ő csak felismert egy újabb törvényt, amivel a teremtő ezer számra szórta tele a világot. Mikor a kutató ész előtt lehull a lepel a természet egy-egy titkáról, alázatosan imádjuk az alkotót. Áldjátok az Urat az Úr minden műve, ti magasban feszülő antennák, áldjátok az Urat. Ti a földkerekségen végig villanó elektromos hullámok, áldjátok az Urat. És ti, kicsiny és nagy adók, detektoros és lámpás vevők, áldjátok az Urat. Tóthi Amir ott áll a magyar rádió bölcsőjénél, és összenőtt a rádióval. A rádión égi küldöttként jutott el szava mindenhova, hogy tanítson, neveljen, viharokat csendesítsen és megnyugtasson. 1920 tavaszán minden csütörtökön az ifjúság számára tartott előadásokat. Ezek az előadások mutatták a rádió nemzetnevelő szerepét. Szerte az egész országban hallgatták ezeket az előadásokat a tanulók, és kérték, hogy tegye közkincsi azokat. Így jelent meg a vallásos ifjú kötete. Az egyetemi templomból 1927-ben közvetítette a rádió először szánt beszédét. Attól fogva beszédeinek közvetítés által az egész ország szívesen hallgatott szolnokává vált. Felvetették a kérdést, vajon a rádió adott-e többet Tóthi Amirnak, vagy Tóthi Amir adott többet a rádiónak. A kapcsolatban nem csak Tóthi Amir nyújtott sokat a rádión keresztül az országnak, hanem a rádió is befolyással volt gondolatvilágára és beszédstílusára is. Tóthi Amir a rádiónak nagyobb hivatás szánt, mint puszta hírszolgálat, de a zenész szórakoztatás. Mivel lelki hivatást adott neki, így lett értékessé azoknak, akiknek a rádió a lelki szükség és a kultúrvilággal való egyáltalán kapcsolat volt. Rádiós beszédei nagyban hozzájárultak, hogy sokan a rádióba találták lelki igényeik kielégítését. Ezek hálásak voltak irántam és a rádiónak. A rádióval utat nyitott hozzájuk, megvigasztalt őket, visszaadta hitüket, lelki nyugalmukat. Nincs más műsor, amely a lelkekben nagyobb érzelmeket mozgatott volna, mint a vallásos közvetítés. Ezek nagy visszhangot keltettek a lelkekben. A vallásos közvetítés nyújtja a rádiónak az igazi lélekmentő hivatást. Hálás lehet a rádió, hisz a szentbeszédek a rádiónak megfelelő tartalmat adtak. A szentbeszédek megmutatták, hogy a hitetlennek látszó korban is erő és a lelkeket összefogó kapocsa vallás. Szavára felfigyeltek az elszakított területek magyarjai, hogy komolyabb kapcsolat épülhessen ki a magyar haza és elszakított fiai között, abban a legnagyobb szerep a rádiónak jutott. Ehhez nem elég a szórakoztató program, hanem a lelkeket összefűző vallásos értés ápolásra is szükséges. Magyar missziós tudat élt Tihamér atyában. A rádió által ő lett az elszakadt magyarok lelki atya. Ott még jobban várták beszédeit, mint az anyaországban, mert hiszen majdnem sohasem hallottak magyar prédikációt. Ezt írta az egyik hallgatója, Az Úristen bizonyára azért engedte most feltalálni a rádiót, hogy nekünk elszakított magyaroknak is legyen magyar prédikáció. Ti, amir atya, mindig tekintettel volt ezekkel a távoli hallgatókra. Kevés embert ismertek jobban a trianoni határon túl, mint őt. A rádióhallgatók várták és követelték beszédeit. Valahányszor Tóthi Amir előadásának bejelentését lehetett hallani, az ünnepi hangulat szinte észlelhető volt. A bemondó hangjának meghatottságán is észrevehető volt, hogy olyan szám következik, amelyet a rádió kedves üzenetnek szánt a hallgatóság számára. Tóthi Amir ünnepé avatta a rádiós műsorát a hallgatók számára, de ünnepolt saját magának is, mikor látta, hogy Isten igéje az antennákról kisugározva, mint jut el az elérhetetlennek gondolt lelkekhez is. A rádió által olyan szószéket kapott, amely nem egy templomban, hanem az egész országban emelkedik az emberek szíve fölé. Voltak mások is, akik a közönség előtt sikerrel tudtak beszélni. Rádióban azonban nem volt Tóthi Amirnak vetélytársa. A rádiószónok nem úgy beszél, mint akit látnak, és minden mozdulatát figyelemmel kísérik. A jó rádiószónok lélekben látja a hallgatók láthatatlan tömegét, ismeri gondolataikat, problémáikat, nehézségeiket. A jó rádiószónoknak láthatatlan felvevő antennái vannak, amelyekkel megérzi a szívek lüktetését. Hangjukra saját lelke visszhangzik, és így keletkezik a lelki kapcsolat szemekkel nem látható szónokkal. A rádió új vágányra terelte az egyházi szónoklatot is. Ha a szónoklat művészet, akkor a rádiós beszéd ennek a művészetnek legmagasabb és legtisztább faja. Tiszta szellemi szónoklás, melyből ki van kapcsolva minden mellékhatás. Nem zavar a látás, a tömeg. A hallgató minden figyelmét a hallásra irányítja, és a szónoknak ezért beszélhet olyan bizalmas hangon, hogy mindenki úgy érezze, mintha csak hozzászólt volna. Tóthi Amirnál a rádió új vonásokat varázsolt elő papi lelkén is. A felelősségérzet a szószéken mélyebb lett. Érezte, hogy a rádión keresztül a templomi hallgatóság láthatatlan hallgató tízezreivel óriási tömeggé növekedett. Átérezte, hogy mennyi minden függ szavától, hány lélekbe vihet békét, hány családi otthonba boldogságot. Mivel vigaszt tud adni azoknak, akik várják, akiket nem ismer, de mégis lelkükhöz szól. A rádióban mutatkozott még igazán, hogy nem tételekről vagy magasreptű gondolatokról akar szónokolni, hanem az emberekhez beszél. Szíveket megmozgató esemény volt minden rádiós beszéde. Ember nem mondhatja és nem tudhatja, hány megrázó, lelket fölemelő változás történt beszédei nyomán, hány embernek mutatta meg az utat vissza Istenhez, hány lelket támasztott új életre, és mennyi nemes elhatározást fakasztott. Hogy mit érzett, mikor rádiós beszédeit tartotta, ő maga is leírta. Kezdem a beszédet. Keresztet vetek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Ugyanebben a pillanatban keresztvetésre emelkedik 100 000 kéz. A pesti külvárosban keresztet vett magára egy munkás, fáradtan dolgozott keze, a Bakony magányos erdei vadásztunhójában egy erdőőr emeli kezét keresztvetésre. Keresztet vett az évek óta ágyban fekvő beteg asszony, a budakászi kisházban élő vaktanítónő az alföldi kistanyai házban áltatosan bát keresztet a hangszóra előtt együtt ülő család. A rádió mellett férj és feleség, egy bányatelepen öreg anyóka az unokájával, és én kezdem a beszédet, kedves keresztény testvéreim. Pedig talán sokan még csak nem is testvéreim Krisztusban, nem a mi egyházunkban születtek, de keresik az Istent, keresik az igazságot, keresik a lelkük nyugalmát, és hányan lesznek, akik épp a rádiós beszéd nyomán fogják talán megtalálni. És a rádió nélkül soha, de soha az igazság szava nem jutott volna el hozzájuk. Szinte megfagy az emberben a vér, ha elgondolja, hogy mindez nem álom, hanem valóság. Ilyen hallgatóságról ki álmodhatna. Mennyi kérdéssel gyötrörnek lelkük mélyén. Kérdéssel, amire nem találnak sehol választ. És én most csendes szobájukban odaállhatok a vergődő embertestvér mellé, és mintha nekik szólnék egyedül, kizárólag nekik. Amit mondok nektek, hirdessétek a háztetőkről. Ez soha nem teljesedett be annyira, mint mikor a háztetők fölött, erdők, mezők, hegyek, vizek fölött suhon az Isten igéje. Meghallják barátok, közömbösök ellensége. Az ember odahaza ül a szobájában, és a szónok eljön hozzá, csak ők ketten beszélgetnek. Mi mérre lehet lelkükben számítani? Az egyetemi templom szószékén kimondott szó megszámlálhatatlanra sokszorosítva repül szét a légben, és néhány nap múlva jönnek a messzebb vidékről a levelek, az Isten igéjét szomjasan váró lelket megrázó visszhangjai. És jönnek messzebb vidékről, soha nem látott gyónok, akik az élet kavargó országútjai már régen elvesztették a betlehemi csillagot, de akiknek most Krisztushoz vezető fénylő csillagukká vált rádió készülékük lámpája. Hogy miért lett Tóthi Hamér a rádió apostola, és miért nőtt össze egész egyénisége vele, annak a titka itt kereshető. Életének programja, hogy Isten világosságát sugározza szét a világban, és égi otthont mutató fénye legyen az évben járó testvéreknek. Itt a rádióban találta meg igazi területét. Szava gyújtott, de nem szenvedélyeket, hanem a lelkek mécsét lobbantott a lángra isteni tűzzel. Főként azokét, akik eddig nem találtak utat, vagy akihez senki sem talált utat. A szava nem hangzott el hiába az űrbe, hanem jött rá visszhang a lelkek mélyéből. A lángra gyúlt szívek lelkendezve zengték feléje egyik hallgató szavaival, szomorú sor születni égi mécsnek, és elpusztulni meggyújtatlanul. Nézni, hogy futnak nyomtalan az évek, és rettegve várni, míg szól itt az Úr. Ha bennünk fehér szemtüzek fakadnak, a szívünk mélyén égi láng remeg, köszönjük neked, köszönjük szavadnak, mi százezernyi meggyújt mécsesek.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
Az egyház együtt szenved a megsebzett családokkal.